Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a teljes 55. verset. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, én jó ételt fogok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, amennyivel magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok víganuljonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Imádkozunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te neked a te meghívásodat, amely újra és újra elér bennünket. Köszönjük, hogy amikor megszólalsz, azért szólsz, hogy önmagadhoz hívjál. Legyünk tőled egészen távol, legyünk veled harcban, háborúságban. Legyünk olyanok, akik még nem hallottuk a szavadat, vagy legyünk olyanok, akik közel vagyunk hozzád, akik azt gondolják, hogy naponta veled találkoznak, de a te szereteted újra és újra azt mondja, jöjjetek, jöjjetek és ingyen vegyetek nálam életet. Édesatyánk, ami fülünk süket gyakran, ami szemünk vak, és ami szívünk kemény és értetlen, legyünk távol, vagy legyünk közel, újra és újra azon találjuk magunkat, hogy hallunk, hallgatunk, de nem értünk, megértünk, de nem cselekszünk úgy, ahogy azt te mondod. És ezért most mindazok, akik azt valljuk, hogy a tiéd vagyunk, mert elhívtál bennünket, szeretnénk bűnbánattal eléd jönni. És megvalljuk te neked azt, hogy oly sok mindenben vétkeztünk ellened, vétkeztünk a szeretteink ellen. Bocsásd meg nekünk, hogy a szívünkben ápoltunk hamisságot, haragot, tisztátalanságot. Bocsásd meg, amivel bántottunk, bocsásd meg, amivel megoszlást szítottunk. Bocsásd meg mindazt, amivel elloptuk dicsőségedet magunknak. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban újra és újra felkínálod bocsánatodat, és mi szeretnénk ezt ma is elfogadni. Hittel, alázattal. Így kérünk, hogy jöjj és szent lelkeddel tégy a mi szívünkben bizonyságot arról, hogy most is a tiéd lehetünk, és most is te hozzád fordulhatunk. És mindazzal szeretnénk te eléd jönni, ami velünk van, és ami bennünk van. Akár örömök, hála, eredmények. Megköszönjük neked, ahogy gondoskodtál rólunk. Megköszönjük, ahogy belenyúltál az életünkbe. Megköszönjük, ahogy láttuk gondviselésedet családunkban, szeretteinkben, gyülekezetünkben, országunkban, népünkben. És hozzuk eléd a mi kérdéseinket és szükségeinket is. De legfőképpen azért kérünk, hogy engedd szavadat hallanunk, és ahogy igédben mondtad, történjen meg, amit ígértél, hogy a te szavad nem tér vissza hozzád üresen, hanem gyümölcsöt terem a mi életünkben. Téged szeretnénk így segítségül hívni, amíg közel vagy, keresni, amíg megtalálható vagy. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, légy itt velünk, szólíts meg bennünket, formálj, énts, taníts, bátoríts minket, töltsd be bennünket az Úr Jézus Krisztussal, hatalmas dicsőségével, erejével, szépségével, hogy őt lássuk, hogy ő előtte boruljunk le, hogy őt imádjuk teljes szívünkből. Szükségünk van rád. Amen. Folytatva a Márk evangéliumának a magyarázatát, Istenek igéjét a 4. fejezetből olvasom, az első 20 verset. Ismét tanítani kezdett Jézus a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akinél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökeredzik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Andrew Walsh missziológus egy írásában egy képzeletbeli utazásra hív. Képzeljünk el egy hosszú-hosszú életű tudóst, egy űrből érkező látogatót, mondja. Nevezzük őt a bolygóközi vallások összehasonlító tudománya professzorának, aki képes arra, hogy a Föld egy vallását, a kereszténységet tanulmányozza néhány évszázadonként. Első látogatása Krisztus után 37-ben történik, amikor a jeruzsálemi Jézus követők egy csoportját tanulmányozza. Feljegyzi, hogy mindannyian zsidók, megfigyeli, hogy a jeruzsálemi templomban találkoznak, hogy állatáldozatokat mutatnak be, valamint szigorúan megtartják a szombatnapot a zsidó hagyományoknak megfelelően. Ezek a keresztények, még ha nem is nevezték akkor őket annak, körülmetélik fiúgyermekeiket, és nagy gyönyörűséggel olvassák a törvény könyveit. Olyanok, mint a zsidó vallás egy irányzata, azzal, hogy ők a názáreti Jézust, a megígért messiásnak vallják. Professzorunk következő látogatására Krisztus után 325-ben kerül sor, Níceában, ahol egyházi vezetők nagy zsinatán vesz részt. A jelenlévők nagy része a földközi tenger medencéjének környékéről érkezett, nincsen közöttük zsidó, sőt, mintha ellenségesek lennének a zsidósággal szemben. Elrettennek, amikor állatáldozatról hallanak, és amikor áldozat bemutatásról szólnak, akkor a kenyérre és a borra gondolnak. Nincsenek gyermekeik, sőt az egyházi vezetők nem is házasodnak, a házasságot alacsonyabb rendű állapotnak tartják. Szombaton dolgoznak, vasárnap pihennek. A jeruzsálemi keresztények által tisztelt törvénytekercsek mellett egy másik könyvgyűjteménynek is nagy jelentőséget tulajdonítanak, amit új szövetségnek neveznek. És arról vitáznak, hogy Jézus egy lényegű-e az atyával, vagy hasonló lényegű-e hozzá. Minden erőjükkel azon vannak, hogy pontos fogalmakkal írják körül, amit hisznek, úgy tűnik ez döntő számukra. Professzorunk néhány száz évvel később tér vissza a 600-as években Írországba. Szerzeteseket talál egy ciklás tengerparton, akik közül többen nyakig a jéghideg vízben állnak, miközben zsoltárokat imádkoznak. Mások néhány gyönyörű kézirattal felszerelkezve kis hajókon indulnak útnak a viharos tengeren, hogy a sziget lakókat arra hívják, hogy adják fel a természet isteneinek az imádását, és a mennyei királyságban keressék az örömüket. Közben megint mások elszigetelt barlangokban töltik életüket imádkozva, és nem keresik az emberek közösségét. Professzorunk feljegyzi, hogy a kéziratokban a görög atyák által is használt szentiratok verziói találhatók, valamint ugyanazt a formulát használják Jézus említésekor, amit Níceában is hallott. Űrkutatónk legközelebb Londonba érkezik az 1840-es években. Egy nagy és láthatóan izgatott emberekből álló gyűlésen találja magát, ahol arról vitatkoznak, hogy a kereszténységet, a kereskedelmet és a civilizációt el kell juttatni Afrikába. Azt javasolják, hogy ennek az érdekében küldjenek ki misszionáriusokat, Bibliával a kezükben, és gyapjú maggal is felszerelkezve, több ezer kilométerre fekvő távoli országokba. Ezzel együtt arról is határozatot hoznak, hogy az angol kormánytól követeljék a rabszolgakereskedelem eltörlését. Professzorunk megfigyeli azt is, hogy a gyűlést egy angol nyelvű könyv felolvasásával kezdik, amely megegyezik az ír szerzetesek, a görög atyák, valamint részben a jeruzsálemi keresztények által használt írásokkal is. És elgondolkozik azon, hogy hogy lehet, hogy ezek a láthatóan jól szituált emberek ennyire elszántan részt akarnak venni a társadalom formálásában, miközben néhány száz évvel korábban, kicsit többel, az ír szerzetések közül sokan megelégedtek azzal, hogy egy barlangban imádkozva töltik az életüket. Az utolsó földi látogatásra 1980-ban kerül sor, ez alkalommal Afrikában, a nigériai Lagos városában vagyunk. Egy fehér ruhába öltözött csoport halad a templomuk felé, miközben táncolnak és énekelnek az utcán. Arra hívják az embereket, hogy jöjjenek velük és tapasztalják meg Isten erejét. Állítják, hogy Isten különleges üzenetet ad egyeseknek, és hogy Isten tiszteleteiken megtapasztalható az isteni gyógyulás. Ugyanazt a könyvet viszik magukkal, mint a londoni férfiak.
Azt mondják, hogy elfogadják a níciai hitvallást, de a pontos megfogalmazások nem tűnnek annyira fontosnak számukra. A legfőbb jellemzőjük, amit a professzor megállapít, hogy az igehirdetésben, a gyógyulásban, a személyes látásban megmutatkozó isteni erő foglalkoztatja őket. A magvető az igét hinti, mondja Jézus a példázat magyarázatában. Micsoda mag, micsoda életerő, micsoda sokszínűség, kiálthatunk fel a professzorral. Ugyanaz a mag, ugyanaz az ige, ugyanaz az Isten országa bontakozik ki, növekszik, terjed, újabb és újabb formában. Ugyanaz a kereszténység, ugyanaz a Jézus követés, ugyanaz a Szentírás, ugyanaz a meggyőződés, más és más történelmi, kulturális, politikai, gazdasági helyzetben. Mi ennek a magnak a természete? Mi a befogadó föld jelentősége? Mi a növekedés feltétele? A mai szakaszban Jézus Isten országa titkára mutat rá. Hogyan gyökeredzik meg közöttünk? Hogyan növekszik? Ezt a titkot három gondolat köré szervezve járjuk körül. Először nézzünk azokra, akik hallják és mégsem hallják, aztán akik meghallották, de végül mégsem maradtak meg benne, majd végül akik meghallották és gyümölcsöt teremtek. Halljátok! Ezzel a szóval vezeti be Jézus ezt a példázatot, amit a sokasság tanítása közepette mond el. Majd akinek van füle a hallásra, hallja, fejezi be ugyanazt a példázatot. Amit Jézus mond, meg kell hallani. Meg kell hallani, azaz be kell fogadni, magukévá kell tenni, meg kell cselekedni. Mert a hald nem pusztán biológiai funkció, nem pusztán információ befogadás. A Biblia nyelvében a szív hallását, a benső egyetértést, megértést, az engedelmességet feltételez. Azonban, amint elmondja Jézus ezt a kicsit talán fenyegető halljátokba csomagolt példázatot, egyből utána ott találjuk őt a tanítványok belső körében, szemben a sokasággal, akik kívül vannak. Kiderül, hogy még a tanítványok sem hallják meg, nem értik, amit Jézus mond. Ez pedig feltétlenül nyugtalanító. Meg kell hallanunk, és nem hallunk belőle semmit. Meg kell értenünk, értjük a szavakat, értjük a történetet, teljesen egyszerű, teljesen világos, mindenki tudja, miről van szó, és mégsem tudjuk, hogy miről beszél. Jézus pedig a következőt mondja erre nekik, ami nem feltétlenül oldja a nyugtalanságot. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. És ez már nem csak nyugtalanít, hanem fel is háborít bennünket. Azért beszél Jézus példázatokban, hogy ne értsék meg, hogy ne térjenek meg, miközben egyeseknek meg aztán mégis kijelenti a titkot. Létezik egy közhelyszerű válasz arra a kérdésre, hogy miért tanított Jézus példázatokban. Ez pedig úgy hangzik, hogy hát mert a képes beszédet sokkal könnyebb meghallani, megérteni, különösen az akkori korban, mint a száraz, elméleti, dogmatikai tanítást. Mindig ezt halljuk, nem? Hogy példázat könnyű megérteni. Hát itt éppen az ellenkezőjéről van szó, úgy tűnik, a kívülvalóknak minden példázatokban adatik. És ezért azt mondjuk, hogy ez nem igazságos. Direkt elzárja Jézus a megértést. Miért nem egyértelmű, miért nem konkrét, miért nem világos? Miért használ egy olyan képes beszédet, ami megköveteli a hallgatóktól azt, hogy próbáljanak a felszín mögé nézni, próbáljanak behatolni abba, amit Jézus mond, próbáljanak elmélyülni és odafigyelni. És miért az a szándéka, hogy ennek következtében egyesek ne halljanak, ne lássanak, ne térjenek meg, és ne nyerjenek bocsánatot. A válasz abban a helyzetben rejlik, amikor Jézus mindezt elmondja. A példázatok nem okai, hanem megvilágítói annak a megosztottságnak, ami Jézus körül kialakult. Az elmúlt alkalommal azt láttuk a harmadik fejezet alapján, hogy egyesek kívül vannak, mert vagy ellenségesek Jézussal, vagy a családja, aki meg akarja fogni, mondván, hogy őrült, Jézus pedig másokkal belül van, és azt mondja, azok az én testvéreim, anyám, akik cselekszik az Isten akaratát. Megoszlott Jézus körül a nép, a közösség, a hallgatóság. Akarva, akaratlanul, nem ez volt a célja, de avval, az Isten uralmát hirdeti és képviseli, egyesek belülre kerülnek, mások kívülre kerültek. Isten nyilvánvalóan bizonyságot tett Jézus mellett. Jelek történtek, csodák, szabadulások, gyógyulások. Egyesek készek voltak mélyebbre menni, tovább menni. Egyesekben ott volt az, hogy meg akarjuk érteni, hogy ki ez a Jézus. Egyesek vonzódtak hozzá, követni akarták őt. Még mások vagy szembe kerültek vele, vagy ellenségekké lettek, vagy csak addig jutottak, ameddig ebből közvetlen hasznuk volt, vagy egyszerűen csak közömbösen álltak és néztek. És ebben a helyzetben a legalkalmasabb forma, a legalkalmasabb beszéd a példázat. A példázat, ami valójában meghívás. Meghívás a figyelemre. Meghívás az elmélyülésre. Meghívás arra, hogy keressed őt és meg akarjad érteni. Meghívás a keresésre. És akinek van erre készsége, aki erre nyitott, az elindul. Aki pedig érdektelen, az értetlenül, közömbösen vagy felháborodva tovább lép. Még egyszer, a példázat felszínre hozza a megosztottságot, de nem a példázat létesíti azt. Jézus minden hallgatója jól ismerte ezt a történetet, hiszen ez a mindennapi élet története. Egy olyan világban éltek, ahol mindennapos volt a vetés, az, ahogy kibújt a gabona, szárba szökkent, az, ahogy elhalt, vagy elgyomosodott, vagy pedig éppen sokszoros termést hozott. Ezen függött az életük. A kép, amit Jézus elmondott, velük maradt. És bizonyára voltak olyanok később, akik, amikor végezték a munkájukat, vagy látták a mezőt, akiknek beugrottak Jézus szavai. Akik elindultak. Akiknek egyszer csak megadatott a titok. És ott voltak azok, akik hallották, és mégsem hallották meg. Hasonlóan ahhoz, amikor Márk evangélista néhány évtizeddel később leírta ezeket a sorokat. Voltak, akikben meggyökereztek Jézus szavai, voltak, akikről leperegtek. Akiket megragadott, és akik nem érdeklődtek. Professzorunk ugyanezzel találta szembe magát minden korban. Akár az első keresztények között, akár a földközi tengervidéken a 4. században, akár Írországban, akár Londonban, akár Afrikában, akár itt közöttünk ma, ha meglátogatna minket. Egyesek elindulnak, egyesek vonzódnak, egyesek mélyre hatolnak, mások pedig azt mondják, ami itt zajlik, itt és most, ebben a pillanatban, annak semmi különleges jelentősége nincs. Egyeseket eltalál, egyeseket szíven üt, egyesek azt mondják, tovább kell mennem, meg kell értenem, nem tudom mi, de van itt valami, ami vonz, ami szükséges, aminek a mélyére kell hatolnom. Mások azt mondják közületek, ilyen volt, vagy olyan volt, jött és ment. Nincs jelentősége az életemben. Az egyiket felkavarja, keresővé teszi, a másik pedig megerősödik benne. Tudtam, hogy nincs itt semmi. Az Isten országa titok. Mindig, minden időben. Jézus meghív, hív, újra és újra. Vannak, akik meghallják, és vannak, akikről lepereg. A második pontban nézzünk azokra, akik meghallották, nem csak hallják és nem hallják, hanem meghallották, és mégsem maradtak meg benne. A bent lévőknek, akiknek megadatott a titok, Jézus kész közvetlen magyarázatot adni. Ők már azért vannak bent, mert ők hallják, ők meghallják, ők tovább akarnak menni. És Jézus kész a közvetlen magyarázatot odaadni. De jegyezzük meg, hogy a titok megadatása nem azonos a titok megfejtésével. A titok feltörésével. Minden megértésével. Akik bent vannak, azoknak Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy ti tehát mindent értetek, hanem azt mondja, hát nem értitek ezt a példázatot? Megadatik nekik a titok, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A titok, amiről szó van, az Isten országa titka a bent lévőknek, akiknek adatik, nekik sem fejtetik meg, nekik sem töretik fel. Soha nem arról van szó, hogy azt mondjuk, világosan mindent értünk, pontról pontra látunk, értjük, hogyan növekszik az Isten országa. Nem. Mit tudunk elmondani ezekről? Mit akar elmondani nekik Jézus? Mit kell a bent lévőknek megérteni? A példázat egyszerre hoz nekik, hoz nekünk vigasztalást, bátorítást, valamint intést és figyelmeztetést. Akik meghallották, és mégsem hallották meg, két csoportban vannak. Hogy lesz ebből vigasztalás? Ismersz olyanokat a környezetedben, akikben nyilvánvalóan elplántáltatott ez a mag, és növekedésnek indult, azaz akik meghallották Jézus szavát, akik befogadták azt, akik élni kezdtek vele és benne, és aztán egyszer csak elhalt ez a szárba szökkent kalász, egyszer csak semmisé lett ez az újonnan megtalált hit. Ha ismersz ilyen embereket, akkor tudod, hogy miért vigasztalás, amit ebben a példázatban hallunk. Igen, a magok egy része sziklás talajra esett, nem volt mély gyökere, kinőtt, de hamar elszáradt. Nagy volt az öröm, nagy volt a lelkesedés, de felületes. És amint kiderült, hogy ára van Jézus követésének, nyomorúság és üldözés azonnal vége lett. Igen, a magok egy másik hányad a tövisek közé hult, a tövisek megfojtották a kalászt, az élet gondjai, aggodalmai, hiába valóságai szép fokozatosan megfojtották a hitet. Mindannyiunk számára, akik láttunk szeretett testvéreket, mert azok elindulni Jézussal, majd akár hirtelen, mint ez a szélvihar, akár fokozatosan, mint amikor csendben erősödik a szél, elfordultak Jézustól. Fontos ez a tanítás. És nem azért, mert amikor ezt halljuk Jézus példázatából, akkor ennek a fényében meg is szűnt a szomorúság, a fájdalom és az aggodalom a szívünkben ezek miatt, az emberek miatt. Nem azért, mert ez a magyarázat, amit Jézus itt elénk ad, felejtette velünk a drámát. Mert valljuk be, ez nekünk dráma. Amikor valaki a testvérünk, amikor valaki elindul Jézussal, amikor valakinek az életében nyilvánvalóan elkezd gyümölcsöt teremni, és egyszer csak vagy így, vagy úgy, másfelé megy, elfordul, az nekünk, mindannyiunknak dráma. És amikor ezzel szembesülünk, azért bátorítás és azért vigasztalás ez, mert maga Jézus mondja, hogy ez megtörténik. Nem veszi el a fájdalmat, a szomorúságot, az aggodalmat. De azt mondja, nézzétek, ez megtörténik. Az Isten országa titok. Nem azért vigasztal ez, mert amikor ezt értjük, akkor egyből elmagyarázhatjuk dogmatikai módon, hogy ja, hát azok nem is voltak igazi hívők, már tudjuk, hogy miért mentek el, vagy Na látjátok, én megmondtam a Bibliában, mégis az van, hogy ki lehet esni a kegyelemből, mások azon vitatkoznak, hogy nem lehet kiesni a kegyelemből. Nem ezért. Nem ezért. Nem szükséges nekünk megmagyarázni. Az Isten országa titka, ami előttünk van, amit Jézus elénk ad. Megtörtént ugyanúgy Jeruzsálemben, Nicában, Írországban, Londonban, Afrikában, mint ahogy történik ma is. Isten országa titok. Van azonban ennek egy másik vetülete, amikor nem bátorítás és vigasztalás, hanem intés, figyelmeztetés, óvás. Itt és most nekünk. Nem ijesztget a példázat, nem ijesztget Jézus, de nagyon komolyan figyelmeztet és szembesít. Mélyre eresztetted a gyökereid? Ki bírja Jézus iránti elköteleződésed, a gúnyt, a mellőzést? Ki bírja Jézus követésed, a betegséget? Ki bírja a munkanélküliséget? Ki bírja a házassági nehézségeit? Vagy éppen társtalanságból fakadó gyötrelmeit? És tovább, kigyomlágatod aggodalmaidat? Kitéped szívedből hiába való vágyaidat és álmaidat? Felismered, hogy amikor jobban szereted álmaid és vágyaid, mint Jézus Krisztust, szabadító Istened, akkor ez a történet rólad szól? Kész vagy elismerni, hogy a te történeted sem automatikusan előre lejátszott történet? El kellett telni jó néhány évnek a lelkipásztori szolgálatban, amikor eljutottam oda, hogy kimondtam, nincs olyan keresztény ember, akármennyire is nem tudom elképzelni róla, beleértve magamat, aki biztos, hogy soha nem fog megbotránkozni Jézus követésében, és nem fogja otthagyni őt. Mert egy párszor át kellett élnem, hogy olyanokkal megtörtént, akikről én semmiképpen nem gondoltam volna. És ez nem arról szól, hogy ne higgyünk abba, hogy Isten magához kötött és örökre magánál tart. De az Isten országa titok. És hát a példázat azt mondja, légy felelős, figyelmezz, nézz szembe magaddal, mi játszódik le benned. Lelkigondozók szoktak beszélni arról, hogy a házasságnak megvannak a válság időszakai. Azok az időszakok bizonyos évente, bizonyos időszakban, amikor különösen is nehéz lehet együtt maradni. Nyilvánvaló, hogy az első ilyen, az elsőre szeretnénk csak utalni, amikor megszületik az első gyermek, és alapvetően megváltozik a feleség és a férj kapcsolata, nem kevesen, hála Istennek, átélik ezt közöttünk a gyülekezetben. És ez az időszak nem kevés nehézséget okoz, kevés alvás, sok fáradtság. Valljuk be, a feleségnek sokszor küzdelmes, hogy megváltozik az alakja, a férjnek meg nem ritkán a szexuális életük változása okoz frusztrációt. És ebben a helyzetben nagyon sok nehézség, keserűség gyűlik fel. Jó, ha mindezzel Istenhez tudtok menni. De miért mondom ezt példának? Azért, mert ugyanígy a gyülekezetben sokan érintettek, hála Istennek, avval a válság időszakkal, ami a megtérés után 1-2-3 évvel jön el. Tudnélik, amikor sokan keresztül mennek egyfajta kiábránduláson, amikor elmúlik a Jézussal való első szerelem, amikor világossá válik, hogy bizonyos problémák és nehézségek továbbra is megmaradnak. Isten nem vette el, Isten nem oldotta így meg, pedig ezt vártad. Hanem együtt jön, együtt jár veled a nyomorúságok közepette. Ez az első olyan időszak, válság időszak keresztény emberek életében, amelyben eldől, hogy a szárba szökkent kalász kiszárad, megfullad, vagy megmarad, és bűséges termést hoz. A példázat vigasztal, bátorít, int és figyelmeztet. Éljük túl. Végezetül a jó hír, hogy aki meghallotta és gyümölcsöt terem. A példázat ezzel végződik. És a kérdés, ami emögött van, az nagyon is jogos. Mi lesz azzal a mozgalommal, Jézus követőinek a mozgalmával, amely kicsinként indul, és ahogy elindul, azonnal heves ellenállást, véres üldözést vált ki? Mit várhatnak, például Márk evangélista hallgatói, az első keresztények, mozgalmuk jövőjétől, akkor, amikor egy globalizálódó, erőszakra épülő, ugyanakkor a tudományt, a filozófiákat tisztelő világban egy olyan Istent hirdetnek, aki ennek a világnak egyik jelentéktelen szegletéből származó férfi, akit ráadásul kivégeztek, egy kereszten. Mi a lehetősége egy megfeszített zsidó ács mozgalmának a hatalmas és büszke római birodalomban? Sokan meg sem hallják ezt az egész történetet. Kit érdekel? Számosan csak ideig, óráig lelkesednek, üldözések indulnak. És a világ tele van fantasztikus lehetőségekkel. Miért maradnának meg a megfeszített zsidó ácsnál? Mi az esélye a Jézus mozgalomnak? Azt kell mondanunk, hogy semmi. Semmi, ha csak nincs ebben a magban, ebben az igében isteni életerő. Semmi, ha csak nem történik valami hasonló a teremtett világ csodájához, hogy egyetlen mag sokszoros termést hoz, mert az csoda. Hát így nézd most rá erre a magra. A magvető az igét veti. A magvető Jézus. Az ige, az üzenet Jézus. Ahogy ő a főpap, szoktuk mondani, aki bemutatja az áldozatot, és ő az áldozati bárány. Ugyanúgy ő a magvető, de ő a mag is. Egy mag, Jézus. Egy mag, egy Istentől való mag, amelyben isteni élet van, amely elplántáltatott ebbe a világba. Csak egy mag. Jézus anyja, Mária méhében. Egy olyan mag, amelynek az életereje legyőzhetetlen. A mag, a sejt osztódni kezd, az élet kibontakozott, 9 hónap után megszületett, majd Jézus erősödött, növekedett, tanult, formálódott. A mag emberré lett, felnőve hirdette Isten országát, Isten uralmát, tanított, gyógyított, szabadított. És egy nap megfogták, hogy kiírtsák. Jézus az isteni élet hordozója, a mag meghalt. Meghalt, de nem veszett el. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz, mondta Jézus. Így is lett. Visszanyerte az életet, és azóta is növekszik. Növekszik és terjed. Mert ez Isten országának a titka. Igen, a nyugati világban, Európában és Észak-Amerikában ma hetente körülbelül 50 ezer fővel fogy a keresztények száma. De ez ne tévesztem meg bennünket. Az egész világon soha nem látott mértékben növekszik. Növekedett a 30-as években Jeruzsálemben, az első 3 évszázadban valahol máshol, a földközi tengervidékén, hogy később megerősödjön Európában, hogy utána folytassa a diadalútját Amerikában, majd napjainkban Ázsiában, Latin és Dél-Amerikában és Afrikában. Az Isten országa titka, hogy amint az egyik helyen hanyatlani kezd, a keresztény egyház megjelenik egy másik helyen, újabb formában. Növekszik tovább. Az az egyetlen egy mag, ami Jézussal eljött ebbe a világba. Növekszik tovább. És ezért ez ma arra hív bennünket először, hogy ámulattal és bizalommal teljes csak. Boruljunk le Jézus Krisztus előtt, és dicsérjük őt. Másodszor hív ez alázatra, minket, akik meghallottuk, befogadtuk az igét, és akik életében alázattal valljuk meg a csodát, gyümölcsöt terem. Mert minden nyomorúság, hiba, gyengeség, elbukás, értetlenség ellenére a növekedés itt is történik, és közöttünk történik.
általunk és általad történik. Alázattal valljuk meg.
És ezért alázattal
szórd magot. Beszélj Jézusról. Dicsekedd el bátran hatalmas tetteit. Képviseld az igazságát. Ne csak a hazugságot lehessen képviselni. Ne csak az ezoterikus titkait lehessen bárhol képviselni. Szórd magot, alázattal, tudván, hogy rajtad keresztül történik a növekedés. Hirdesd Jézust, beszélj vele, merjél vele általa és érte nagy lenni, erős lenni, alázattal és mégis bátran. Mert a magvető azóta is az igét veti, itt is, most is, nekünk is és általunk is. Amen.
Imádkozunk.
Titok, Úr Jézus Krisztus, a Te uralmad ebben a világban, és titok a Te uralmadnak növekedése. De még nagyobb titok, hogy mi hogy kerültünk ebbe bele. És nem tudunk mást mondani, mint annyit, hogy köszönjük neked, hogy megkerestél, hogy a pusztulás gödréből szerelmes szavaddal elhívtál, hogy akiknek semmije volt, azoknak mindent adtál. És látod, hogy nem értjük, egy csomó mindent nem értünk, de mégis azt tudjuk, hogy Te hozzád tartozunk, és Te pedig mi hozzánk. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiket ezzel a példázattal ma hívtál meg, talán először úgy, hogy meghallják a veled való közösségre, a Te uralmadba. Szent lelked tegyen bizonyságot az ő szívükbe. Tedd őket keresővé, szomjúzóvá. Olyanok, akik meg nem állnak és meg nem nyugszanak, addig, amíg nem tudják ott magukat a Te közelségedben, amíg nem tudják ott magadat szerető karjaidban. Kérünk téged, hogy a kötelékeket, a kérdéseket, a sebeket, amelyek visszatartanák őket tőled, Te gyógyítsd, Te vágd el, hogy ők a Tiéd legyenek. Imádkozunk azokért, akik mindenféle álmokkal, vágyakkal küszködünk, ami fontosabbá lett, mint a Te szerelmed, ami elfoglalt a szívünket, ami báványá nőtt bennünk. Bocsásd meg, hogy teret adtunk. És jöjj, Úr Jézus, Te szeretetedet lobbansd lángra újra a szívünkben. Imádkozunk azokért, akik elfordultak tőled, akiket láttunk, hogy veled jártak, hogy az életük elindult, és megtagadtak téged. Te nem tagadtad meg őket. Imádkozunk azért, hogy felébredjen szívükben a vágy, a szomjúság és a keresés, és visszataláljanak hozzád. Urunk, imádkozunk azokért, akik körülöttünk vannak, akiket szeretünk, akiket imádságban hordozunk talán, és olyan süketeknek tűnnek, mindig lepereg róluk a Te szavad. Könyörgünk, hogy nyisd meg szívüket, értelmüket és fülüket, hogy halljanak, hogy lássanak és megtérjenek. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ez a mag, amelyet elplántáltál, a Te országod, ahogy növekszik, növekedjen egyre hatalmasabbra. Különösen így imádkozunk most a mi országunkért, a mi népünkért, Imádkozunk a te egyházadért, a gyülekezetekért, hogy lelked eleverítse meg őket, hogy a te evangéliumod jusson el minél többekhez. Imádkozunk azért, hogy te hozzátérjen ez az ország. Ahogy parancsoltad, és ahogy ránk bíztad, imádkozunk a vezetőinkért, imádkozunk azokért, akik most kerültek ennek az országnak az élére, imádkozunk azért, hogy a te tőled való alázatban maradjanak meg, azért, hogy ne csak szó legyen a szájukon, hogy valóban szolgálni akarják ezt az országot és ezt a népet. Őrizd meg őket büszkeségtől, gőktől, hatalomvágytól és minden hiába valóságtól. És add, Uram, hogy a te országodnak magja, a te igéd terjedjen és növekedjen azok között, akik hatalomban vannak. És ugyanígy imádkozunk azokért is, akiknek semmiük nincs, akik gyengék, akik elesettek, hajléktalanokért, cigányokért, elszegényedő családokért, gyerekeiket egyedül nevelő anyákért, börtönben lévőkért, a társadalom kicsinyeiért, akik oly fontosak számodra. Hadd növekedjen igéd hatalmad országot közöttük is. Adj hát nekünk engedelmes szívet, és azt, hogy felismerjük, merre és hogyan vezetsz, hol és hogyan kívánod tőlünk, hogy szórjuk a magot, mert a magvető az igét hinti. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.